A református istentiszteleti liturgiában nagy szerepe volt és van a mai napig az éneklésnek. Miért fontos számunkra az istentisztelet rendjében az éneklés?
Mindenféle szempontból, sok szempontot szeretnék felsorolni, természetesen mindent nem lehet. Elemi módon azért, mert az énekléssel való Isten dicsőítés része az istentiszteletnek, nem csak a közösség istentiszteletének, hanem az egyes ember istentiszteletének, és ha Isten az embert az éneklés képességével ajándékozta meg, akkor ez ugyanúgy bevonódik az Isten dicsőítésbe, a könyörgésbe, a magasztalásba, a panaszba, tehát mindabba, amit az ember Isten elé vihet, azt énekben is oda viszi, oda tudja vinni. Ezért evidens része az istentiszteletnek az éneklés. A református plusz azonban az, vagy a protestáns plusz azonban az, ami aztán azóta már a többi keresztény ágazatban is megjelent, hogy nem csak a papok vagy a kórus énekel, megjegyzem, feltétlenül lényegesen magasabb színvonalon, képességekkel, esztétikumban, gondoljunk például egy ortodox istentiszteletre, Aranyszájú Szent János liturgiája szerint, oda operaház szintű kórus kell, hogy azt igazán gyönyörűen, mintha az angyalok énekelnének, el lehessen énekelni, vagy arra, hogy egy igényes római katolikus misén, ahol a papa liturgiai szöveget énekelve mondja, hogy ahhoz is milyen komoly zenei képesítettség kell. A reformációnak a nagy bombája az volt, hogy visszataláltak ahhoz a gyakorlatához a kereszténységnek, hogy a gyülekezet egész közösségének. Tehát megjelentek a himnuszok, a zsoltárok, a népénekek, amit az egész közösség énekelhetett, és ez azóta így is van. Egy harmadik szempontot is hadd említsek, ami talán így nem jön ide erős érvként, mégis ma egyre erősebb lesz. Az a tapasztalatom, hogy a mi kultúránk, mondjuk így, hogy a nyugati civilizáció éneklés szempontjából, közös éneklés szempontjából meglehetősen nagy bajban van. Kezd kiszáradni a nyugati civilizáció, labdarúgó mérkőzéseken még lehet itt-ott magasabb zenei kultúrájú országokból, Angliából, innen-onnan hallani, hogy a tömeg valami harci dalt, vagy a csapat nótáját énekli. Nagyon kevés országot tudok, ahol állami ünnepeken, vagy nagy eseményeken az egész ott jelenlevő gyülekezet elénekelni a himnuszt. Például Amerikában ez már nagyon ritka, kiállítanak egy szóló énekest, és az egyébként valószínűleg bűnörű szépen elénekli. Kocsmában még lehet hallani ihajduhajt, de akár merre járok, azt tapasztalom meghökkenve, hogy egyre kevesebbet énekel a mai ember. Egyedül is, magában is, dudolgat a házasszony vasalás közben, az asztalos gyalulja a gerendát, és közben valamit dudolgat. Füldugók vannak, és esetleg azt, amit éppen hall a tolki-volkiról, azt próbálja utána énekelni. Ezek egyéni dolgok, közösségek egyre kevésbé énekelnek. Egy fiatalember mondta nekünk, aki betévedt a templomunkba, aztán ott ragadt, tavaly konfirmált, hogy az első legmegdöbbentőbb élménye az volt, amikor belépett a református templomba, hogy énekeltek, és az egész gyülekezet énekelt. Ez azóta nagyon elgondolkodtatott, tehát azt hiszem, hogy azzal, hogy énekelünk, az istentiszteleten is énekelünk, meg a bibliórán is, meg az imórán is, meg a nyári táborban is, meg az ifjúsági órán is énekelünk. Ez most a kultúrák jelenlegi állapotában egy külön specifikus misszió is. Noha nyilván nem arról szól a dolog, hogy majd a keresztények lesznek azok, akik megmentik az éneklést. Az éneklés az hozzátartozik az emberhez. De mintha mostanában kevesebbet éneklő lenne az emberiség.
Ha viszont éneklünk, akkor gondolom már Calvin óta kérdés, hogy mit énekeljünk. Mi legyen az a kánon, ének szempontból is, amit a gyülekezet rendtartása követ, illetve hogy mi az, amit az istentiszteleti rendtartásban kell énekelni, vagy mi az, ami egyébként. Hol tart a református éneklés ügye a zsinati program szerint?
A zsinat nem a legutóbb, hanem az az előtti, tehát a novemberi, tavaly novemberi ülésen behatározott arról, hogy egy bizottságot küld ki annak a megvizsgálására, hogy mi legyen az énekes könyvünkkel, tehát az istentiszteleten használatos, a liturgia részét képező református énekes könyvvel, tudva levő, hogy a 1948-ban kibocsátott énekes könyv, amit próbakiadásként bocsátottak ki, aztán már ugye a diktatúra sűrűjében már nem nagyon volt mit összesíteni, összegezni, és hogy szépen lassan ugye kanonizálta magát ez az énekes könyv. Az egyházzenészek véleménye szerint a magyar református énekkultúra történetében az egyik legjobban sikerült összeállítás, azonban 60 esztendős, vagy talán több is. Ráadásul a válogatott énekanyag is, ugye a válogatás az már a 30-as évekbe kezdődött meg. Talán a legfrissebb ének, ami benne található, Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusa, az is idestóban most már 90 esztendős lesz. Persze egy ének értékét nem az életkora dönti el, mindazonáltal két oldalról vált szükségessé ennek a kérdésnek a megvilágítása, vagy megvizsgálása. Az egyik a folyamatosan érkező panaszok arról, hogy egyre rosszabbul énekelnek a gyülekezetek, egyre kevesebbet énekelnek a gyülekezetek. Ha elkérjük egy kántornak a gyülekezeti éneklaplóját, vagy végignézzük-e egy lelkipásztornak a szolgálati naplóját, amiben föl vannak jegyezve, hogy milyen énekeket énekeltett a gyülekezettel, akkor azt látjuk, hogy szűkül. Egyre kevesebb zsoltárt énekelnek, de a dicséret részből is egyre kevesebbet énekelnek. Tehát egy standardül azt lehetne mondani, hogy 40-50 ének van, és ezek kitűnő énekek egyébként, de megszegényedett az éneklés gazdagsága. Ez az egyik feladalomnak. A másik oldal viszont azt mutatja, hogy sorra rendre adják ki a gyülekezetek, az ifjúsági közösségek a maguk énekfüzeteit, alternatív énekeskönyvek jelentek meg, nagy és befolyásos eleven életet élő gyülekezetek saját énekeskönyvvel jelentkeztek, nagyobb ifjúsági közösségek adtak ki énekgyűjteményeket, ez Csereberébe megy, különböző rendő és rangú együttesek, énekkarok szolgálnak a gyülekezetekbe, ezek lehetnek klasszikus típusú gyülekezeti énekkarok, de alakulnak zenekarok, többféle is, tehát klasszika felé hajló, teljesen új típusú, kicsit már-már rock'n'rollos, jazzes, de most már állnak fel olyan együttesek, akik autentikus népzenét próbálnak adaptálni a gyülekezeti életre. Tehát ellentmondásos a kép, az egyik oldalon van az, hogy kiszáradunk, keveset éneklünk, a másik oldalon pedig egyfajta, ha nem is gyors, de egyfajta tartós, állandó burjánzás, ha megy a dolgoknak. Hát a bizottság feladata az lett volna, hogy javaslatokat hozzon a zsinat elé, ha én jól értelmeztem az ő feladatukat, hogy kell-e új énekeskönyv egyáltalán, ha kell, akkor ez milyen legyen, egy teljesen új legyen, ha teljesen új, milyen szempontok szerint állítsák össze, mi legyen a zenei anyaga, vagy elegendő a most meglévő énekeskönyvet esetleg bővíteni, átszerkeszteni, átalakítani. A szempontrendszereket tudta a bizottság megfogalmazni. Ennek a előadása után egy igen érdekes, és véleményem szerint szomorú vita folyt le a zsinaton, mert olyan elvi szempontok ütköztek egyébként egy közepes színvonalú vitában, amiben egyetlen egy megfontolás nem érvényesült, mégpedig az, hogy énekelnek-e, és mit fognak énekelni a gyülekezetek. Tehát maga az éneklés valósága tűnt el ebből a vitából, esztétikai, zenetörténeti, zeneértékelési, műfajé szempontok csaptak össze különböző csomagolásokban. attól tartottam, de hála Istennek elég hamar lezárodott a Vitasfiúdus zsinat, elfogadta a szempontrendszereket, tehát a munka menni fog tovább, de attól tartottam, hogy a végén oda jutunk, hogy a zsinat azt mondja, ezt a vitát hallva, hogy akkor inkább ne is énekeljünk, hogy ilyen csúnya vitatkozás van rajta.
Ha nagyon leegyszerűsítem a kérdést, hallgatva a zsinati vitát, és ha blokkosítani akarom a témakörötket, akkor e vita alapján, meg mások alapján is két blokk képződik bennem. Az egyik az esztétikai szempont, a másik meg a felhasználhatósági szempont. Elsősorban nyilván gyülekezeti lelkészek részéről fogalmazódik ez meg. Magyarul, hogy olyan énekeket kéne énekelni, amik egyébként esztétikailag is megfelelőek, ám de gyülekezeti használatban mondanak is még valamit, érthető nyelven mondanak valamit annak az embernek, aki oda betéved, akár régebb óta, vagy akár újonnan, tehát egyszerűen egy megszólításra alkalmas legyen az ének. Tudunk ebből lépni valamerre ebből a két blokkú vitából?
Hát a zsinaton úgy tűnt, hogy nem tudunk, de ezt én szomorúan konstatáltam, viszont azt tudom mondani, hogy kell mindenképpen, hiszen a valóság az azt mutatja, hogy ha nem tudunk tovább lépni, azzal sem nagyon törődnek a közösségeink és a gyülekezeteink, majd megoldják maguk számára a dolgot úgy, ahogy tudják, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy inkább azzal kapcsolatban kellene már aggodalmaskodnunk, hogy hogyan és milyen módon oldják meg magukra hagyatva. Tehát a zsinat feladata az az lenne, hogy ne hagyja magukra az énekelni szerető, tudó gyülekezeteket, hanem segítse olyan anyagoknak a bemutatásával. Ezt próbálja megtenni most a Duna melléki énekfüzet sorozat, hogy a gyülekezetek elé tárjon olyan zenei énekanyagot, amiből lehet válogatni, ez nem egy kanonikus énekrend, meg lehet próbálni megtanulni, vagy megszeretik, vagy nem szeretik, vagy beválik, vagy nem válik. Lehet, hogy pont éneklés közbe derül ki, hogy ami a olvasó ráció számára nehezen érthető, nehezen megmagyarázható, énekelve gyönyörű és érdekes, vagy éppen fordítva, hogy amire azt mondjuk, hogy na, ezt kellene énekelni, teológiailag vagy egyéb okokból elfogadhatatlan. Én ezt a vitát egyetértek a pozicionálással, úgy jellemezném, ha szélsőségeket vagy ütköző pontokat kéne megfogalmazni, hogy az egyik oldalon megjelent egy hagyományőrző, esztétikai elem, a másik oldalon pedig egy missziói érdektől fűtött, hát hogy mondjam, gyakorlatias, pragmatikus, funkcionalista elem. Az én számomra az volt a csodálatos a vitában, hogy jó esetben ennek a kettőnek együtt kellene menni, ez a kettő nem lehet egymás riválisa, nem oldhatják ki egymást. A misszió embereitől mindig csak azt tudom kérdezni, hogy természetesen ti okkal mondjátok azt, hogy egy éneknek, közérthetőnek, egyszerűnek, áttekintetőnek, memorizálhatónak kell lennie, és talán okkal mondjátok, hogy hát ott vannak a régi genfi zsoltárok, milyen nehéz a szövegük, milyen nehéz megtanulni, elsajátítani, bonyolult mondatszerkezetek vannak benne, stb. De ilyenkor őtőlük mindig azt kérdezem, hogy miért azt gondoljátok, hogy 1550-ben vagy 60-ban, Genfben ezek a szövegek nem ugyanolyan nehezek voltak? Dehogy nem ugyanolyan nehezek voltak, mint ma. Nem a nyelv kifejező szerkezetei okozzák a bonyodalmat, hanem a benne foglalt tartalom. Mondom én ezt a misszió embereinek, hogy nem kell olyan gyorsan ennek neki szaladni, hogy ami régi, az automatikusan nehezen érthető. Az Ó Magyar Mária síralmat is tökéletesen értjük mai változatban, a Károli fordítást is tökéletesen érti mindenki, ha tetszik még valami.
De folytatom.
A másik oldalnak pedig azt tudom mondani, akik nem akarnak másról hallani, csak a genfi zsoltárokról, hogy milyen alapon tesszük meg megváltozhatatlan szentségi a genfi zsoltárokat, mikor azért iratott és verseltetett meg Calvin zsoltárokat, azért írt Luther himnuszokat, azért volt a 16. században szinte minden magyar reformátor egyúttal szöveg vagy zeneszerző is, mert a missziót szolgálták vele. Tehát én nem értem, hogy a két szempont, hogy és milyen okból tud itt egymással ütközni, miközben én egyszerű református templomban járóként mindig azt kérdezem magamtól is, gyülekezetemtől is, hogy éneklünk-e még egyáltalán. Ezzel a nagy vitatkozással be lehet természetesen bizonyítani az olyan egyszerű földi halandónak, mint én vagyok, hogy egyrészt szégyelljem magamat, hogy nem tudom az összes Genfi Zsoltár valamennyi versét fejből elénekelni, és én ezért rettenetesen szégyellem magamat, vagy lehet bennem szorongást kelteni, hogyha én egy 20. századi szerzeményt, vagy egy 21. századit merek énekelni, akkor ezzel valami borzalmas nagy szentségtörést érek el. Jelenleg a mi egyházzenészeink táborai az olyan egyszerű éneklőt, mint én vagyok, nagyon hamar el tudják ebbe a helyzetbe vinni. Ez rendkívül rosszul pozícionált helyzet. Többek között ezért javasoltam én aztán a vita lezárásakor, hogy vonjunk be természetesen határon túliakat is ebből munkába, miért ne, határon túli református gyülekezetekbe is énekelnek, de csak abban az esetben, ha nem kell újra ezt a szempontrendszert megvitatni. Úgy vitatkozott a zsinat igen sokan, hogy demonstráció nem volt. Tehát nem láttunk magunk előtt egyetlen egy új éneket sem, nem próbáltunk ki egyetlen egy új éneket sem, nem ízleltük meg, hogy milyen jó dolog énekelni, mert nagyon jó dolog énekelni, ez a szívnek a beszéde, az ének, de helyette el kellett énekelnünk a legnehezebb dallamon Genfi Zsoltárt, és utána megkaptuk a kioktatást, hogy szégyeljük magunkat, mert még a zsinat se bírja elénekelni. Én az éneklésre úgy tekintek, mint egy csodálatos, nagyszerű lehetőségre. Szorongva, rossz lelkiismerettel, hogy ne talán csúnya dallamot éneklek, vagy éppen nem őrzöm jól a hagyományokat, soha senki nem fog énekelni. A feladat valóban az lenne, a szövegek tekintetében mindenképpen biztosítani a teológiai korrektséget, de egyúttal azt, hogy ez valóban imádságként, háladásként, panaszként, könyörgésként, áhítatként kifejezze az imádkozó léleknek, az imádkozó embernek a belső valóságát. Ezért volt zseniális Calvin, aki azt mondta, hogy imádkozni kell, nem tudnak a genfiek imádkozni. Megtanítjuk őket imádkozni a legnagyobb imádkozótól, Dávidtól, mert Dávid ott a legnagyobb imádkozó, ott vannak a Zsoltárok. Az mind imádság. De azért annyiban is lehetnénk Calvin követői, hogy ő nem röstelte a korabeli ilyen-olyan-olyan dallamokat.
Kocsmai
dallamot, és szoktuk ezt a leginkább vagy virágénekeket igénybe venni, és ezeket alkalmazni. Ott nyilvánvalóan az volt a cél, hogy ami egyébként is a fülében van az embereknek, amely a számukra megtanulható dallam, megjegyezhető és énekelhető dallam, és nagyon fontos, közösen is énekelhető dallam, ez egy külön esztetikai kategória, az jöjjön be ebbe a dologba. De a vita lezárult, a zsinat elfogadta a szempontrendszert, én most már azt várom, hogy tényleges és konkrét javaslatok fognak a következőkben a zsinat elé kerülni. Mi lesz az énekeskönyvben? Milyen új énekek lesznek benne? Kipróbáltuk ezeket az énekeket? Tudjuk-e szeretni ezeket az énekeket? Vagy még inkább azt gondolom az a tét, hogy szeretni fogunk-e továbbra is énekelni?
Nem változott-e meg a korunk abban az értelemben, hogy már nem is elvárható, hogy úgy, ahogy a 48-as énekeskönyv kanonizálódott, hogy ma is legyen egy ilyen kanonizált énektörzs, hanem nem fogadható el az, hogy tulajdonképpen ezek az énekek jönnek, mennek, cserélődnek, és egy természetes kiválasztódás, amit egyébként hagyománynak hívnak, előbb-utóbb kialakulnak azok az énekek, amelyik megőrizhetők, megtarthatók, mert értékesek, és kihullik a selejtje.
Én azt hiszem, hogy ez mindig is így volt. Talán a mi egyházunk története eléggé nehéz, és sok megrázkodtatással teli története nem tette azt lehetővé, hogy ez a menet a maga természetes útján folyjon. Jobb vagy szerencsésebb helyzetben élő egyházak történetében ezt látjuk, hogy ez folyamatosan zajlik. Tehát, ha egy amerikai presbiteriánus gyülekezetben érdeklődik az ember, és szerencséje van, akkor éppen egy új éneket tanulnak, amit a helyi kántor költött. És hát aztán vagy megszeretik, vagy nem szeretik, majd lesz egy másik ének, vagy átvesznek. Tehát a zenélés, az éneklés, a szövegköltés, az az ember kreatív valóságához tartozik hozzá, és nyilván az idő, az ízlés, az alkalom, a tanfegyelem rostáján sok minden kiesik, és még ami fönnmarad, az sem biztos, hogy bekerül a idézőjelbe vett kanonikus gyűjteménybe. Mint jeleztem, ez kisebb-nagyobb mértékben, inkább kisebb mértékben itt-ott föllelhető a egyházunkban is történik. És ez akkor is történni fog, hogyha lekerül valamoknál fogva az énekeskönyv ügye a napirendről, mert akkor is folyt, amikor nem volt napirenden. Amit a zsinat segíthet, és amiben a zsinatnak van feladata, az egy olyan együttesnek az összeállítása, ami a kötött liturgiát szolgálja, mert van kötött liturgiánk, a keresztelési úrvacsorai ünnepi liturgiánk, ez kötött liturgia, erre mindenképpen tekintettel kell lenni, ami szolgálja az identitásunkat, tehát hogyha én történetesen Marosvásárhelyre, vagy Somorjára, vagy Debrecenbe bemegyek, istentiszteletre már arra járok, legyen lehetőségem azzal a gyülekezettel együtt énekelni, tehát olyan énekek legyenek, amit feltétlenül én is ismerek. Elemi kérdés, ugye az egyházzenészek tekintetében a kántorok képzése, akiknek nyilvánvalóan rendelkezniük kell egy nagy általános egyházi énekanyag ismeretével, és hát emellett még hihetetlen sok tevékenység zajlik egy élő egyházban, ahol szintén ott van a zene, adhok jelleggel, alkalmi jelleggel, ezek ki fognak rostárodni. Az én indítatásom szerint ez is lenne a most megkezdődött folyamatnak a célja. Senki nem kívánja, hogy holnap utánra tessék letenni a 600 énekből, vagy 200 énekből, vagy nem tudom hány énekből álló új hivatalos énekeskönyvet, hanem induljon el egy tanuló, éneklő, kipróbáló, teremtő, új énekeket szülő folyamat, 5 évig, 10 évig, ki tudja meddig, legyen mód és lehetőség ennek örvén például a gyülekezetekben éneket tanulni, sajnos kipusztult ez a szokás. Én most a nagy gyülekezetre gondolok, tehát a vasárnapi gyülekezetre, hiszen nem jött még vissza teljes körön az a lehetőség, ami régen megvolt, hogy az egyháziskolákban ugye folyamatosan éneket tanultak, tehát mire valaki kijárt egy református elemét, vagy egy református általános iskolát, hát azért 70-80-100 éneket már fejből tudott, ez most még nincs meg. A közeg, a gyülekezet élő közege. Ha ebbe az irányba megyünk, akkor meggyőződésem jó irányba megyünk. Az egyházzenészek pártharcát be akar a zsinat döntő szót mondani, akkor rossz irányba megyünk. Menjünk, javaslom, a jó irányba, engedjük és tanítsuk a gyülekezeteinket énekelni, buzdítsuk őket arra, hogy szeressenek énekelni, és meg fog születni, meg fog teremtődni az az anyag, amire mindannyian büszkék leszünk, és azt fogjuk mondani, hogy ne kár, hogy vasárnap csak 5 vagy 6 éneket lehet énekelni, Isten tiszteletben, mert szívesen énekelnénk 40-et, és csak nincs rá idő.
Úgy legyen.